Kedves kollégák, köszöntök mindenkit, aki eljött. A 10. Sulinek nyílt napom. Eléggé sok programunk lesz, tehát eléggé sok mindenről lesz szó. Tehát körülbelül... de érdekes. Ezt. Ilyet még nem láttam. Akkor lehet, hogy más szlájdokon is érdekességek lesznek. Na, mai napnak a programja, több mindenről lesz szó. Én fogok beszélni a Sulinetről, illetve az aktuális változásokról egy picit. Magáról a projektről, a sávszélességfejlesztésről egy picit, illetve hogyan állunk jelen pillanatban a Sulinet Plus projektünknek a második fázisával. Inger Ferenc kollégám fog beszélni a kormányrendeletünk változása miatt mi várható a Sulinetben erről a témáról. Következő előadónk Jósis Attila lesz, egy érdekes megoldást fog bemutatni, ami lehetővé teszi azt, hogy spórolni lehessen az iskolákban, de majd részletesen ő fog erről beszélni. És valószínűleg itt fogunk tartani egy rövid szünetet, bár nem tudom pontosan, majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk a témákkal. És a második szakaszban egy viszonylag rövid IP-váltós tutoriált tartanék, hogy mindenki tudja azt, hogy ha azáltal, hogy bevezetjük az IP-váltót, mi fog alapvetően változni. Én az általánosságokat fogom elmondani, Tímár Zsolt kollégám azt, hogy a konfigurációs felületen ez mit jelent, és a végezetül a Márai Tamás kollégám fog beszélni arról, hogy hogyan lehet a környezettudatosan működtetni az IT eszközöket, és a végén pedig kérdésekre és válaszokra fogunk kitérni. Hadd kérdezzem meg, hogy hányan nem vettek részt korábban Sulinet nyílt napon? Akkor azért vannak. Tehát azoknak nem biztos, hogy újdonság, de azért föltenném azt, hogy tulajdonképpen mi az, amit nyújtunk. Tehát ez az a Sulinet infrastruktúra szolgáltatás, amit nyújtunk a felhasználóknak. Ügyfélszolgálaton keresztül hálózat, DNS, IP címosztás, biztonsági incidens koordináció, web szolgáltatás, stb. Microsoft licensz aktiválás, tehát ezek mind nyújtunk ilyen szolgáltatásokat. Tehát, hogyha erre bővebb igény van, akkor ki tudunk, vagy meg tudunk beszélni dolgokat itt, akár a szünetben, vagy utána. Magáról a projektről néhány szó. Unos-untalanig, akik már voltak itt, azok már ismerik ezt az ábrát, tehát két projektünk futott, a KMOP egyébként már be is fejeződött, tehát az gyakorlatilag tavaly novemberben befejeződött a KMOP-s projekt, aminek az volt a célja, hogy a Sulinet infrastruktúrát fejlessze, és a konvergencia régiós rész az, ami tulajdonképpen él tovább. Ennek lett egy második fázisa. Az első fázisnak az időtartama az 2015. februárjában véget ért. A második fázis, és ahogy mondtam, az Etióban van csak a második fázis, az idén évvégével zárul. És ezt mi közösen, ezt a kettő projektet, tehát egy Sulinet Plus programnak hívjuk, vagy Sulinet Plus projektnek hívjuk. Mik voltak a céljai projektnek, tehát hogy lehessen elhelyezni, hogy mit akartunk megoldani. Részben akartunk a hálózati infrastruktúrát fejleszteni, végponti eszközöket, erről majd egy picit fogok beszélni, illetve hogy mi az, ami várható még ezek tekintetében. Gerinchálózatban kellett kapacitásokat és redundanciát bővítenünk, illetve ott, ahol nem tudtunk más módon sávszélességet emelni, mikrohullámú összekötetéseket alakítottunk ki. Egy integrált szolgáltatásmenedzsment rendszert hoztunk létre, és kétfajta pilotot indítottunk, egyrészt azonosítási és jogosultságkezelési célokra, a másik pedig a kollaboráció vagy multimédia szolgáltatások tekintetében. Így néz ki tulajdonképpen a hálózatfejlesztés egy végpont tekintetében, és itt lehet látni azt, hogy miről szól a projekt, tehát a TIOP és a KMOP projekt, tehát idáig tart a hatóköre, tehát a routerig és az általunk esetlegesen elhelyezett wifi routerig, tehát vagy wifi eszközig, bocsánat, tehát a wifi access pointig, az összes többi, tehát különböző belső informatikai eszközök, azok teljes egészében az intézmény fejlesztését jelentik. TIOP 1-1-1-ben volt fejlesztve. Tudomásom szerint még kéne egy ilyen TIOP 1-1-1-nek lennie, bár nem tudom, tehát ezeknek az eszközöknek a kiosztása egy kicsit még várat magára, legalábbis tudomásom szerint. Hogyan állunk ezzel a projekttel? Tehát gyakorlatilag ezzel a fejlesztéssel gigabites routerek természetesen kikerültek a végpontok, tehát egy olyan jövőálló eszközt próbáltunk kitenni a helyszínre, ami sok évre megoldja a lehetőségeinket, sok évre lehetőséget biztosít arra, hogy sávszélességet fejlesztünk, szolgáltatásokat biztosítsunk. Ott lehet látni néhány számadatot, hogy hány helyen történt meg ez a csere, és még lesz is ilyen, erről majd egy picit lehet, hogy fog beszélni részletesebben Springer Ferenc kollégám, hogy mert igazából a kormányrendeletmódosítás indukálta részben a második fázist. IPv6-ot is elkezdtünk nyújtani ezeken az eszközökön. Ez egy jelentős átkonfigurációt igényel, tehát korábban úgynevezett CBAC típusú tűzfal konfigurációt alkalmaztunk, viszont a konfiguráció egyszerűsítése érdekében, ami utána kiderült, hogy azért nem annyira egyszerű, váltottunk a zónalapú tűzfalas megoldásra. Erről a zónalapú tűzfalas megoldásra az előző Schulinek nyílt napon szintén Timár Zsolt kollégám beszélt. És hogy ez hogyan fog ez kinézni, vagy hogyan változik a dolog. Egy kicsit részletesebben és IPv6 szempontok szerint fogja tulajdonképpen Timár Zsolt, fog erről beszélni Timár Zsolt az IPv6-os előadásában. Tehát gyakorlatilag a zónalapú tűzfallal sokkal könnyebb volt számunkra az IPv6-ot bevezetni, tehát emiatt muszáj voltunk megvárni, hogy a zónalapú tűzfallal teljes egészében elkészüljünk menedzsment oldalról is, meg konfigurációs oldalról. Mi történt a régi routerekkel, tehát ez ami esetleg érdekes lehet. Részben megsemmisítésre kerültek, de egy jelentős része átadásra került az intézményeknek, erre lehetett pályázni. Korábban lehetett pályázni úgy, hogy tápegységet is kap az ember hozzá, tehát ténylegesen lehetett használni azokat a routereket kísérleti célokra, tehát oktatásban lehetett alkalmazni. Közben sajnos elfogytak ezek a régi routereknek a tápegységei, tehát az egyik leggyakrabban meghibásodó alkatrésze ezeknek a régi routereknek a tápegység volt, és így maradt egy csomó olyan routerünk, aminek nem volt tápegysége. Tehát ezeket is fölajánljuk az intézményeknek, illetve fölajánlottuk, tehát erre lehetett pályázni az elmúlt időszakban, és még mindig lehet pályázni, ha jól tudom. Ugye? Lehet még pályázni, Attila? Tehát, de mivel ezekhez nincsen tápegység, tehát ezért vagy vállalja az intézmény azt, hogy szerez magának tápegységet valahonnat, tehát speciális csatlakozója van neki sajnos ennek a tápegységnek, illetve a routernek, tehát nem olyan egyszerű tehát ilyen tápegységet szerezni, vagy hát inkább mondjuk azt, hogy demonstrációs célra lehet használni, hogy így néz ki egy router, tehát egy hálózati eszközök oktatáson, vagy informatív oktatáson ezt lehet demonstrálni, hogy így néz ki egy vállalati kis router tulajdonképpen, tehát ezt erre lehet igazából használni, tehát hogyha valakinek ilyesmire van igénye, illetve hogyha tud szerezni tápegységet, akkor ez egy lehetőség. Régi switchek, amikor lecseréltük a routert, akkor jelezhette az intézmény azt, hogy szeretné ezeket a switcheket megtartani saját belső használatra, tehát ott rögtön átadtuk az intézmények, akiknek erre nem volt szükségük, mert volt saját switchük, saját megoldásuk, úgy látták, hogy nincs erre szükség. Azokat a switcheket onnan leszereltük és visszahoztuk. Ezek a switchek szintén meghirdetésre kerülnek, tehát az intézmények, tehát ezek 2950-es Layer 2 eszközök, 24 darab 10/100-as rezes portjuk van nekik, és 2 darab rezes gigás uplinkjük van nekik, tehát tulajdonképpen erre a célra, tehát mondjuk egy iskolán belül egy teremnek vagy néhány teremnek a kiszolgálására alkalmas lehet, hogyha nincsen igény 100 megára, tehát erre nyugodtan lehet pályázni. Ennek nincs külön tápegysége, tehát ebbe beépítve van a tápegység. Tehát ezek hamarosan meghirdetésre kerülnek, tehát szerintem jövő héten, vagy jövő utáni héten, egy-két héten belül meghirdetésre kerülnek, tehát erre lehet majd számítani. Hogyha valaki ilyen, hát nem azt mondom, hogy mai darabokat, de azért még iskolákban esetleg jól használható eszközöket szeretne ingyen kapni, csak az a lényeg, hogy el kell jönni érte és el kell vinni. Mikrohullám összeköttetésekről néhány kép, így néz ki a beltéri egység, tehát hogyan néznek ki ezek a mikrohullámú összeköttetések. Ez az egyik fajta, ez egy másik telepítés, tehát körülbelül így néznek ki. A fejlesztésünknek a másik eleme volt az integrált szolgáltatásmenedzsment rendszer, tehát ezzel minden iskolai rendszergazda találkozik, aki a SUNET-i infrastruktúrát próbálja konfigurálni, tehát a különböző lehetőségeket itt lehet konfigurálni. Ha ezzel kapcsolatban esetleg volnának fejlesztési igények, elképzelések, akkor nyugodtan lehet jelezni, és akkor ezt beütemezzük a munkák közé, tehát nyilván megfelelően priorizálva, tehát a SUNET admin NIF-n lehet ezeket elérni. Fejlesztések harmadik ága, boga, az a különböző szövetségi azonosítási rendszerek, tehát egy SSO azonosításról beszélünk, tehát a felhasználónak a azonosítása intézményi oldalon történik meg, olyan módon, hogy az intézmény a SUNET integrált rendszerben, tehát az integrált szolgáltatás menedzsment rendszerben lehet létrehozni a felhasználókat, és ezen információk alapján történik a beléptetés a rendszerbe. Erre kettő rendszert építettünk tulajdonképpen rá, az egyik az EduRoam rendszer, ez egy vezeték nélküli hozzáférést biztosít egyéni azonosítás alapján. A hozzáférés szempontjából majdnem olyanok a vendégek, tehát akik ennek a szervezetnek a részei, tehát egyébként nemzetközi szinten több tízezer ilyen résztvevője van ennek az EduRoam szövetségnek, azok majdnem ugyanolyan jogosultsággal tudják használni a hálózatot ebben az EduRoam rendszerben, tehát aki elkezdi használni saját maga, más EduRoam intézményekben is fogja tudni használni ezt a hozzáférést. A másik az egy webes alkalmazások számára létrehozott single sign-on megoldás, amit EduID-nak keresztelt el a nemzetközi közösség egyébként, tehát ezt a nevet mi is átvettük. Magyarországon nem volt copyright jog rajta, Csehországban, Svájcban és Angliában használják ezt a, meg Írországban ezt a nevet. Annyival nagyobb szabadságot, illetve lehetőséget biztosít, hogy lehetőség van arra, hogy az intézmény identitás típusa alapján, illetve az intézmény alapján, hogy melyik intézményről van szó, lehet pontosan szabályozni a jogokat. Folyamatosan bővülő szolgáltatásokat próbálunk erre ráépíteni. Az első fázisában a projektnek 87 intézményben 200 darab access pointot telepítettünk. Erről itt lehet az eduró most telepítés, így néz ki egy ilyen rendszer. Tehát ami lényeges, hogy egy felügyelt wifi-ről van szó, tehát ezt mi itt központilag ilyen szempontból felügyeljük, tehát bármilyen probléma van, ezt nyugodtan lehet felénk jelezni. És amire még használjuk ezt a felhasználói adatbázist, az a EduID-s oldal, van egy Suli Netbox nevű szolgáltatásunk, ami a pilot résztvevőknek, illetve az összes EduID pilotban résztvevő számára, tehát biztosít az ottani felhasználók számára felhasználónként 15 GB tárolót a központi felhő szolgáltatásunkban, amit mi itt Magyarországon üzemeltetünk, és itt van Szabó Gyula kollégám, úgy láttam, hogy bejött. Ott van, jó. Tehát, hogy elkészült a következő komponense, amit esetleg szélesebb körben lehet használni, ez a Foodle nevű eleme az EduID szolgáltatásunknak, ezt már a felsőoktatásban elég széles körben használják. Nem tudom, hogy hányan használták valaha a Doodle nevű szolgáltatást, tehát a Federated Doodle szolgáltatásról van szó. A Doodle szolgáltatás az egy ilyen szavazó rendszer tulajdonképpen, tehát hogyha meg kell beszélni, vagy ki kell találni egy jó megbeszélés időpontot, valamilyen témába dönteni kell, és definiálni kell, hogy akkor ki, tehát, és gyakorlatilag egy lehet létrehozni ezzel egy ilyen szavazásokat tulajdonképpen, időpontegyeztetést, szavazások különböző témákról, tehát ez erre alkalmazható. Miért gondoljuk azt, hogy a Foodle egy jobb megoldás, mint a Doodle? A Doodle az egy ilyen anonim megoldás, oda bárki bármikor beírhat bármit. A Foodle ebből a szempontból ténylegesen csak a föderáció résztvevőinek van nyitva, és hogyha meggondolom magamat, és mégse úgy gondolom, hogy a pirus színű fal tetszik, nekem például erről van szavazás, hogy milyen színűre fessük a falat, most ez egy teljesen végből kapott buta példa, hanem inkább zöldet szeretnék, akkor későbbiekben a szavazás lezárásáig meg tudom változtatni a véleményemet. Tehát amíg a Doodle-ben ilyen lehetőség nincsen, és tehát egy ilyen rendszert teszünk elérhetővé a pilotnak a felhasználóinak. Másik ilyen fejlesztésünk a multimédia pilot volt. Ez több ága-boga volt. Egyrészt lehessen videokonferenciázni egyszerű eszközökkel, tehát bárhonnan, bármivel tulajdonképpen, tehát ez időzőjelben szerepel itt, tehát az, hogy gyakorlatilag egy desktop gépről, aminek van beépített, vagy nem beépített, hanem egy külső webkamerája, laptopról, vagy akár mobiltelefonról is lehessen részt venni ilyen videokonferencia megbeszélésekben. Ezt eléggé széles körben elkezdték használni több intézményben, ami specialitása ennek a megoldásnak, hogy képernyő megosztás is lehetséges, illetve az, hogy több résztvevős konferenciát is lehet gyakorlatilag tetszőleges számú, tehát a maximális résztvevőszám jelen pillanatban 120, tehát mondjuk tehát ekkora konferenciákat még nem láttunk, de 120-ig lehet ezt tulajdonképpen skálázni a jelenlegi rendszerben. A másik ilyen multimédia szolgáltatásunk, amit megpróbáltunk az iskolák számára megnyitni, ez a Videótórium, ez egy videó tananyag repozitórium, vagy ismeretterjesztést szolgáló repozitórium mobil interfésszel. Itt is, ami fontos számunkra, hogy nem olyan, mint a YouTube, tehát itt az audio és a videó, és mellette a fóliák is ott lehetnek, tehát ez egy fontos különbség, és a másik az, hogy olyan metaadatokkal látjuk el ezeket a felvételeket a felvétel után, hogy ezek könyvtárosi szempontból is kereshetőnek számítanak, tehát mondjuk az, hogy egy sokkal jobban használható és sokkal jobban kereshető adatokról beszélünk. Milyen alkalmazásokat láttunk a felhasználóink részéről, de bocsánat, a webkonferencia rendszer körülbelül így nézett ki, a Videótórium az mondjuk így néz ki. Tehát interaktív tanórát lehet, együttműködés más intézményekkel, konferenciákat lehet szervezni, vagy versenyeken is használták, tehát például ez egy ilyen megbeszélés, amire használták, vagy igen. És akkor van egy verseny, ahol közvetítésre használták a Videotorium nevű rendszerünket. Beszéljünk egy picit a sávszélessége fejlesztésről. Mindig ezzel szoktam kezdeni, tehát azt lehet mondani, hogy a gerinchálózatunk az eléggé jelentős, de hát ahhoz, hogy ténylegesen ki tudjuk szolgálni az intézményeket, nyilván el kell jutnunk a legkisebb falvakig is. A hálózatunk az élenjáró technológiákat próbál megvalósítani, tehát 100 gigabit is létezik rajta, és az európai kutatóhálózattal kompatibilis módon működünk. Hogyan próbáljuk ezt megvalósítani, hogy eljussunk a legkisebb falvakig? Olyan módon, hogy a helyi szolgáltatókkal fölvettük a kapcsolatot, és tőlük veszünk igénybe lehetőség szerint szolgáltatásokat, és azokat a régióban a gerinchálózatunkhoz kapcsoljuk. Próbáljuk a párhuzamoságokat csökkenteni, amennyire lehet, illetve hogyha találunk régiós, illetve kistérségi fejlesztéseket, amelyekre tudunk építeni, tehát voltak ilyenek a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban ilyen GOP projektet, amelyek keretében optikai fejlesztéseket valósítottak meg különböző régióban, tehát Dél-Dunántúlon, Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve a Somogyba, illetve Zalaegerszegtől nyugatabbra. Tehát ezeken a helyszíneken voltak ilyen fejlesztések, ezekre próbálunk majd építeni. És másik fontos lépés volt, hogy folyamatosan próbáljuk a sávszélességet emelni. Tehát ez mondjuk úgy, hogy ez folyamatosan történik. Amint látunk újabb lehetőségeket, mindig lépünk és próbálunk újabb szolgáltatókat megszólítani, a meglévő szolgáltatókat újra megversenyeztetni, hogy a lehető legnagyobb sávszélességet sikerüljön kicsikarni a rendelkezésre álló keretből. Most jelen pillanatban abban gondolkodunk, hogy tehát ez az oktatás és a fejlesztési tárca is támogatja, tehát az EMMI és az NFM is támogatja ezt a projektet szép szavakkal, hogy ezt támogatandó. És hát ez egy fontos szempont, hogy folyamatosan tudjuk a sávszélességet fejleszteni. 2015. októberi állapot, tehát itt próbáltam felvetíteni, hogy mi az, ami változott. 2013-as állapotot azt nem írtam már föl, igazából az nem annyira lényeges, mert akkor gyakorlatilag az összes összeköttetés az 8 megabit per szekundum alatti volt a Sulinetben. Hát lehet látni, hogy folyamatosan csökken azért a 8 megabit per szekundum alatti összeköttetéseknek aránya még mindig elég magas, tehát 39%-nál tartunk. Ezt a negyedik fázisban remélhetőleg azért ezt tovább tudjuk csökkenteni, viszont hogyha összeadjuk azt, hogy a 100 mega és 50 mega fölötti sávszélesség aránya az hogyan változott, tehát azért most már majdnem 30%-nál járunk, tehát azért remélhetőleg el fogjuk azért érni, hogy a több mint 50% az itt legyen, tehát az 50-100 megabit per szekundumban. Nyilván ezek a műszaki lehetőségek függvényétől is függ, tehát attól függ, hogy mik az adott helyen a elérhető technikai megoldások. Nyilván fogunk támaszkodni, amint elkészül bármi is ebből a SZIP projektből, nem tudom, hogy talán az informatikai sajtóban járt ez az információ, hogy a távközlési szolgáltatók pályázhattak, illetve még pályázhatnak talán, azt hiszem talán október, tehát az első fázis az október végéig van, azt hiszem, hogy építsenek távközlési infrastruktúrát, ami képes legalább 30 megabit per szekundumra. Tehát ez volt a pályázatnak a feltétele. Hát nyilván ezekből a pályázatokból akkor lesz valami, hogyha ezeket megvalósítják, tehát körülbelül egy olyan 1-2 év múlva várható, hogy jelentős mértékben változik a piac. Negyedik fázisban azért végre valahára a Invitel, illetve a Magyar Telekom is adott értelmezhető ajánlatot a sávszélesség emelése. Korábban csak az alternatív szolgáltatók voltak megszólítva, tehát azért mondom, hogy a negyedik fázisban várható, hogy a 8 megabit per szekundum alatt, illetve 8-10 megabit per szekundumosok, azok egyre inkább megszűnnek. Mi fog történni a második fázisban, illetve mi történik jelen pillanatban is? Tehát a minisztériumok azt látták, hogy több mint 1100 ellátatlan iskola van, amit be kell kötnünk a súlynetbe valamilyen módon. Nyilván ez majd mindjárt Springer Ferenc kollégám fog beszélni róla, hogy ez ténylegesen mit jelent. Folytatjuk a EduID EduRoam pilotunkat, Wi-Fi pilot folytatásával, de sajnos, ahogy mondtam, ez csak TIOP, tehát ez a Közép-Magyarországot Budapesten sajnos nem érinti. További körülbelül 240 iskolába elkezdtük telepíteni ezeket a vezeték nélküli eszközöket. Aggregáció, tehát a házatunkat, kapacitását egy picit még fejlesztjük. Multimédia pilot, egy kicsit messzebb megyünk, tehát itt fogunk 11 darab úgynevezett pedagógiai oktatási központhoz rendelt bázisiskolában, 11 darab bázisiskolát, amit az EMI határozott meg egyébként, eszközöket telepíteni, ahogy a multimédiás rendszert jobban tudják használni, telepítés a héten fog megvalósulni, vagy elkezdődni pontosabban, illetve a jövő héten fog ténylegesen befejeződni. Fejlesztjük a szolgáltatási rendszerünket, tehát van egy, ezt most ilyen pillanatban úgy hívják, tehát ez volt a minisztériumnak a kérése, hogy ezt hívjuk úgy, hogy közműszerű szolgáltatási platform. Ezt mi úgy hívjuk, tehát ez a központi szerverparkról van szó tulajdonképpen. Ez elkészült, tehát ennek a tényleges fizikai beüzemelése elkészült, a szoftveres része, illetve az, hogy ezt hogyan kell igénybe venni, ezt a felhő jellegű szolgáltást, tehát virtuális privát szerver szolgáltást, ezt rövidesen elérhetővé tesszük, tehát természetesen, mivel ez TIOP-ról van szó, tehát egyébként ez a szerverpark Debrecenbe készült el. A videokonferencia rendszerünkön fejlesztettünk egy kicsit, ami azt jelenti, hogy most már lehetséges ebbe a webkonferenciába rendszerbe fölvenni a webkonferenciákat, és nagyon sikeresnek bizonyult az, hogy ténylegesen olyan iskolákat tudtunk bekötni korábban, ahol semmiféle egyéb megoldás nem volt, és erre vonatkozólag egy jelentős fejlesztés indult el, tehát korábbi 11-hez képest egy 300 pluszos, tehát attól függ, hogy mennyi fog ténylegesen elkészülni. Tehát egy ilyen szerződésünk van. A telepítés ezeknek az eszközöknek szintén vidéken, tehát ezek úgynevezett teljesen, tehát ezek a fehér foltos helyszínek, ezeknek a telepítése a héten indul. Magával a projekttel kapcsolatban, illetve az előadásommal kapcsolatban van-e kérdés? A kérdésekre, válaszokra majd később visszatérek, tehát a napi rendszerint. Hogyha nincsen, akkor átadnám a következő előadónak a szót, Springer Ferencnek.